Tehát a hatodik hiba, nem jó a kommunikációs rendszer. Tehát ennek a szervezetnek nincsen kidolgozva. Tehát nincsenek tisztázva a közös elvárások és értékek, nincsen kidolgozva részletesen a munkaterv, és emiatt senki nem tud szervezni. Kinek mit kellene csinálni? Ismertek ezt a helyzetet? Mert nem tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, akkor ezt igyekszünk tervezni, de ha nem igazán terveztünk a 2011-es program csak 2011. februárban, akkor hogy lehet szervezni, ha nincs is kitervezve? És ezt többször tapasztalom, és nagyon frusztráltnak tudok lenni, sokszor, amikor valamit akarunk csinálni, de semmit nincsen tisztázva. Tehát nincsenek a napi rendi pontok előre meghatározva a gyűléseken. Tehát összejön a misszióbizottság, miről fogunk beszélni, és az emberek kezdenek föltenni a kezüket, hát ez is fontos lenne, ez is fontos lenne. Igen, de aki vezeti azt a gyűlés, annak kell kidolgozni, mik a napi rendi pontok. Miről fogunk beszélni, sőt, kiküldeni előre, hogy azok, akik részt vesznek, tudnak készülni rá. Így működnek a multinacionális cégek, ugye? Így tudjunk határozottan kihasználni maximálisan azt az időt, amit együtt vagyunk. Nem az utolsó pillanatban adhak, hát erről is kellene beszélni. Nem, mindent előre le van írva, tudunk készülni rá. Vagy nincs beszámolás, hogy mi történt. Nincs jegyzőkönyv. Tehát azon a gyűlésen mi csak beszélünk és beszélünk. Már voltál olyan beszélgetésen, ilyen munkacsoport beszélgetésen, nem beszéltünk erről a múlt hónapban? Vagy ezt már hányszor tárgyaltunk? Mikor fogunk végre valamit csinálni? Érted? Ez egy időpocsékolás. És az idő nagyon értékes. Tehát le van írva, ki van dolgozva egy tervet, hogy most ki fog mit csinálni, vagy csak újra és újra megtárgyaljunk ugyanazt a dolgot. Tehát kell egy jegyzőkönyv. Döntéseket hoznak, de mások nem is tudnak róla. Ugye? Egy munkacsoport valamit elhatároztak, és senki más gyülekezetben nem is tud róla, hogy ja, nem is tudom, hogy itt lesz a nyári táborunk, vagy mit tudom én. A jó kommunikáció tudatos, nem véletlen. Tudatos. Házasságban hogy néz ez ki? Egy házasságban egy közös naptárt vezessünk. Ott vannak a dátumok, és ez a tervezés és a szervezés, ugye? Ha valami történik, valaki felhív engem egy szolgálatra, Robi, nem vállalnál egy Balaton netet nyáron? Én nem vállalom, ameddig nem beszéltem Tünnivel. Vagy, ha úgy értem, Isten vezet engem, hogy vállaljam, akkor azonnal szólok Tünninek. Nincs én adhok, jaj, nem szóltál, akkor káosz van. Tehát, ha valamiben döntök, akkor először megbeszélem vele, vagy ha utána, rögtön megmondom neki. Tehát ezek az alapelveket, azért hiszek ezek az alapelvekben, mert ezek működnek házassági területeken, egy cég, egy gyülekezet, ezek általános alapigazságok. Mindegy, hogy miről beszélünk itt. A gyülekezetben hogyan kommunikálnak a bizottságok egymással? Milyen rendszer? Tehát egy gyülekezetben kellene lenni különböző a munkacsoportok, mi különböző bizottságok, ugye, diakónia csoportok, ők hoznak döntéseket. Jó, de amit ott zajlik ebben a munkacsoportban, a többi munkacsoportok hogyan fognak tudni ezek a döntésekről? Tehát mi a rendszer, a kommunikáció rendszer a különböző munkacsoportok között? Ez nagyon fontos. Éppen a mi gyülekezetünkben, Szent Louisban, az alvállalkozók, az alcsoportok, a munkacsoportok, a hónapnak az első héten találkoztak. Amit ők döntették, tovább vittak, tovább küldték a következő héten találkozó munkacsoport, vagy bizottság. A bizottságot tovább küldtek a presbitéreknek, akik mindig az utolsónak az utolsó hónapban hét találkoztak. És a presbitérek csak olvasták, hogy ők milyen döntéseket hoztak. Nekik van a vétó, hogy visszautasíthatják azok a döntéseket, amit ők hozták, a hatalom az ő kezükben van. De ha valaki vétózik, akkor ki kell mondani, hogy miért vétózik. Magyarul a presbitérek egy jó működő gyülekezetben nem foglalkozik minden apró döntéssel, mert a a gyerekvigyázók, ők tudják, hogy mi kell annak a szolgálatnak. Nem a presbiterek döntsék el, hogy piros szőnyeg legyen a gyerekvigyázó szobában. Ők döntik el. Magyarul a presbiterek nem ezzel foglalkoznak. Nem vannak ott 6-tól éjfélig, mert olyan sok döntéseket kellett hozni. Nem, ők csak elolvassák a jegyzőkönyveket, a döntéseket, amit a többiek hozták, és tudod, mit csinálnak? Imádkoznak. Imádkoznak a presbiterek. Olyan radikális dolog ez, ugye? Így van, főleg imádkoznak. És beszámolnak az emberekről. Azok a, mert ők a pásztorok, mondja első Péter levele. És azok a nyájak, akik alattuk vannak, ők vigyáznak rájuk, és beszámolnak, hogy mi történik az emberek a gyülekezetben. Tehát ők nem az adminisztrátorok, ők a pásztorok. Tehát nagyon fontos, hogy ez a kommunikáció rendszer legyen kidolgozva egy gyülekezetben. Szabadszombat Filmklub, tudjátok, hogy mennyi nagy kommunikáció igény ilyen programot? Hihetetlen sok. A filmklub vezető közt állandóan e-mailezünk. Ki kell küldeni egy meghívót ennek a programnak? Valakinek ezt meg kell írni, valakinek ezt ki kell küldeni, ugye? Fel kell készülni az előadásokat, fel kell készülni a kis csoport beszélgetésekre, stb. Stb. Nagyon sok a kommunikáció. Nem lehet túl sokat kommunikálni. Weboldaltól kezdve. Hetedik hiba. Nem ad szabadságot azoknak, akik radikálisan gondolkoznak. Mert nincs közös cél, se bizalom, muszáj, hogy sok szabály legyen, és kevés szabadság. Tehát ilyen emberek, ilyen vezetők, ők intézmény fenntartók. Legtöbb ember azt csinálja, amit kérnek tőle. Nincs fantázia, se tűz a lelkében, nem kreatív, nem vállal kockázatot. Csak szeret kipipálni. Igen, megvolt a program. Igen, ezen az éven is sikerült ugyanezt a programot megvalósítani, mint a múlt éven. Megcsináltunk. Meg volt a nyári tábor. Értedek, ne vállaljunk kockázat, ne csináljunk semmi újat, csak mindig úgy, ahogy volt eddig. Pedig a jövő szolgálatnak, vagy az egyháznak nem az adminisztrátorokon múlik, hanem a mustangokon. Mit jelent mustangok? Azok a csíkok, azok a lovak, amit kicsit vad, ugye? És nem annyira lehet könnyen szelídíteni, iromítani. Azok a mustangok, akik kicsit lázadnak. Csinálnak olyan dolgok, amit nem az általános. Próbáljunk valami újat csinálni. Azok az emberek lesznek az egyháznak a jövő vezetők. Például. Hogy lehet elérni a mai fiatalokat? Elmész egy DVD kölcsönzőbe, az egyik fal csupa horrorfilmek. A fiatalok nézik ezeket. Nem akarnak eljönni tipikus filmeket egy filmklubban, ez már unalmas nekik, ugye? Miért nem lehet csinálni egy filmklubot, hogy horrorfilmeket vetítjük? És úgy elérni a fiatalokat. Én benne vagyok ebben. Ki az, aki vállalja? Azt mondja, Robi, tudnánk elérni a középiskolásokat. Egy filmklubon keresztül csinálhatom? Jó, dolgozom ki. Mi a cél? Dolgozom ki a terv, dolgozom ki a szervezés. Hogy fog ezt csinálni? Milyen filmeket akarsz vetíteni? Miért ezt a filmet választottál? Ki lehet dolgozni? Ugye ez nem egy klub. Ez egy filmklub, de ez klub. Ez nem klub. Sokkal több annál. Ez egy mozgalom. Ugye? Mi akarjunk elérni az embereket az evangéliummal. Nem csak közösség és jó érzők magunkat, az is, ugye? De több annál, több annál. Nyolcadik hiba. Utolsó hiba. Nem álmodik a jövőről. Nem álmodik a jövőről. Miért nem álmodik a jövőről? Hát mindig így csináltunk, miért változtatnánk valamit? Ugye a hagyomány diktál. A hagyomány diktálja a jövő évi programot. Tehát nem kell gondolkozni, hogy mi lesz 5 év múlva, vagy 10 év múlva. Ugyanaz lesz, amit volt 5 év, vagy 10 év előtt. Ugye? És így a dolgok nagyon lassan változnak sokszor. Csak a mostani feladat foglalja le. Készülnöm kell a csütörtöki óra, biblia óra, és ennyi időm van. Ki kell pipálni? Legyen biblia óra. Ez, amit jelent intézmény fenntartónak lenni. Programokban gondolkozik, és nem egy mozgalomban. Nem akar kockáztatni semmit. Nem hitből él, hanem látásból. Ugye, ha az Úr nem nyitja az ajtót, akkor biztos nem tőle van. Hallottátok ilyen féle gondolkodás? Mi azok a dolgok csinálunk, ahol az Isten nyitja az ajtót. Ez elég passzív. Nem akarjuk mi harcolni bizonyos dolgokért? Néha az Isten azt mondja, tépd le azt az ajtót, és akkor menj át. Azt kell csinálni sokszor. Tehát az Isten szolga mindig egy lépésről előrébb tart. Gondolkozik, mi lesz jövőre. Tehát Isten merre vezet minket? A vezetőnek rá kell hangolódni az Isten hangjára. Isten mit kér tőlünk? Testvérek, egy óriási különbség van, hogy mi építsünk az Isten országát, vagy az Isten építi az ő országát, és használ minket, és bevon minket ebben a fontos munkában. Senki nem építi az Isten országát. Az Isten magától tudna ezt csinálni. Neki nincsen szükség senkire. De ő azt mondta előre, hogy én nem építem az országomat az én népem nélkül. Csak veletek. Isten csinálja és bevon minket ebben a szolgálatban. Óriási különbség van. Nem mi csinálunk, nem mi építjünk. Ne csapjunk be magunkat. Isten építi, és szól hozzánk. Gyertek, csináljtok ezt. Ez, amit én csinálok. A vezetőnek rá kell hangolódni. Isten erre vezet minket. A vezetőnek kell egy vízió. Milyen lesz? Isten adja ezt. Isten adja ezt a víziót neki. Most csak egy rövid, hogy a 2011 program, ennek a Szabad Szombat Filmklub, mikor készült el? Nem 2011-ben. Ugye? 2010 ősz valamikor. Beszélgetünk ezek a dolgokról. Mi fontos ez az embereknek, hogy milyen témákról legyenek? Előre kell egy lépés, csak egy, nem két lépés, csak egy lépéssel előrébb. Például lesz evangelizációs filmklub. A csoportvezetők, akik itt vannak, ez új nekik. Most, amit mondok. Ugye? Lesz egy olyan filmklub, most feldobom a labdát nekik, vezetőknek. Hogy csináljatok még egy filmklubot, ahol én nem vagyok itt. És azzal a céllal, hogy nem főleg keresztényeknek, hanem nem keresztényeknek. És azok a keresztények jöhetnek arról a filmklubra, akik hoznak magukkal egy nem keresztény. Csak úgy jöhet be a filmklubban. Ugye? És olyan stílus, olyan hangulat lesz az egészes, hogy nem feltételeznek, hogy senki nem tud valamit a kereszténységről. Az egész evangelizációs stílus lesz. Miért ne csinálják azt? Tehát sokan jönnek képzésre, sok ilyen filmklub van. Lehet, hogy ez egy olyan eszköz, ez egy újféle evangelizáció eszköz, amit Isten tudja használni a fiatalok felé. Tehát nem csak közösség és jó érzünk magunkat, hanem egy mozgalom. Most ez csak egy kis példa a filmklubra nézve. De ez minden szervezetnek... Erről beszélök, hogy mi a jövő, mit akarunk mi csinálni. Merjük mi hitből lépni? Vagy inkább látásból? Ha az Isten nem nyitja az ajtót, akkor nem menjünk át. Az látás, testvérem. A hitből azért, hogy Isten hova vezetsz? Arra menjünk át azon az ajtón. Tehát merjük mi hitből lépni? Cigányok Kárpátalján Jánosnak Isten adta a vízió, hogy legyen lesz ott egy cigány egyház. Sehol nincs egy cigány egyház egész Magyarországon. Vannak nagyon sok cigány gyülekezetek, evangélikus, református, pünkösdi között, de nincs cigány egység, vagy gyülekezet, egyház. És akartak eladni egy épületet Kárpátalján, Munkácson, egy régi épületet, amit a kommunisták felépítettek, a rendszerváltozás megtörtént, és ott hagyták ezt az épület, a betonvázlatot. És árverésre bocsájtották ki, és János, a vezető, mondta, hogy ez az épület, ami nekünk kell, ez egy óriási épület, ez lenne az, ahol tudnánk ilyen képzési központot, gyülekezet központ, mindent itt létrehozni. Árverésre verezték, és kellett, mennyi volt? Elfelejtem a számot. Óriási pénzről volt szó. 50 millió forint, azt hiszem. Tehát sok. És ha, igen, az, és ha valaki árverezni akart, 6 millió forintot le kellett tenni. Csak hogy belépjen az árverésben. És János kétségben esett, és akkor valahogy mondta, hogy hát miért nem adjunk el az egyik kis házikó, amit használnak, mint kis gyülekezet az egyik cigány táborban. Eladták, 6 millió forint kaptak érte, és azzal tudtak jelentkezni az árverésre. Ott van ő és egy másik valaki árverezték, és ő azt mondta, hogy vállalom, azt mondja, 40 millió forintot. Jó, 30 nap múlva ki kell fizetni a 40 millió forintot. De neki nem volt egy fillér a zsebében. És ha nem fizeti ki, akkor elveszíti a 6 millió. Mindenkihez fordultak, senki nem tudott segíteni. Bankhoz fordultak, és a bank tudta, hogy mi a helyzet. Persze, mi adjunk neked a 40 millió forintot, semmi gond. És azon a napon, vagy két nap előtt, amikor ki kellett fizetni, a bank visszalépett. Hogy direkt a cigányok elveszítik a pénzt. De egy másik bank munkácson hallotta, hogy mit csinálnak vele, ki játszik vele, és János valaki oda vitte, és egy gyors tárgyalás az igazgatóval, az igazgató azt mondja, holnap megmondom a választ, hogy adom nektek a pénzt. És az Isten csodát művelt, az a bank igazgató adta nekik a pénzt, kifizették az árverést, és kb. 6 hónap múlva amerikai keresztények Észak-Karolinából kifizették az egész. És az az épület az övék. Mert János, az Isten erre vezet minket. Az Isten nem csak nyitotta az ajtót, hitből lépett. Isten vezet minket, velünk van. Ebben az irányba kell mennünk. Ez, amit jelent hozni egy kemény döntés hitből. Neki minden joga volt, hát felejtsük ezt el. Kétségben is esett, hogyne. Okay. Milyen egy jó vezető? Mit gondoltok? Hogy lehetne ezt összefoglalni? Valamit felírtam. Nem tudom, hogy mindent beletettem ebben az egy mondatban. De mi az, amit látunk, hogy pozitívan fogalmazni, nem csak a hibákat. Miből áll egy jó vezető? Kevés az idő. Úgy tekint magára, mint egy szolga. És testvérek, ezt a szót nem használtam túl sokat, de a Biblia legfőképpen beszél egy vezetőről, mint egy szolga, ugye? Csak nem akartam adni nektek ezt az üres foglalom. Legyetek szolgák! Köszi, Robi. Hogyan? És mindenki hazamegy, én egy szolga vagyok. De fogalma nincs, hogy ez mit jelent. Tehát az egész előadás erről szólt, ugye? De próbáltam apró pénzre felváltani nektek, mit jelent szolga lenni. Erről beszélünk. Aki segít és képez másokat. Tehát úgy látja az ő életnek, hogy nem ő szolgál főleg, hanem képez másokat, hogy ők tudjanak szolgálni. Mint csapat. Ugye Isten hívott minket, hogy csapatként dolgozunk és szolgálunk. Nem individuális, nyugati gondolkodásra van szó. Biblikus gondolkodás. Csapatonként dolgozunk, szolgálunk. És annak a vezető mer olyan döntéseket hozni, amit Istennek tetszik elsősorban. És nem csupán vagy csak embereknek. Ugye? Az, amit jelent vezetőnek lenni. A feleségem kórus vezető. Olyan döntéseket kell hozni, hogy neki baromi nehéz. Mert lehet, hogy az ő legjobb barátja nem fogja énekelni ezt a szólót. És meg kell mondani neki, hogy te nem fogod ezt énekelni. Pedig ő a legjobb barátja. Pedig ő nem csak legjobb barát, ő a kórus vezető. Ugye neki kell ezt dönteni. Jó? Tehát a vezető tartja a kezében a döntést, de csapatként dolgozik, és információt gyűjt, közben képez, segíti az egységre, hogy ez a csapat kibontakozzon, és valamilyen célt elér, amire az Isten hívott őket. Testvérek, remélem, hogy nem volt csak elméleti, remélem, hogy volt elmélet az előadásban, de remélem, hogy mindenki saját magára tudta ezt ugye lefordítani, alkalmazni. Mindenki tudta saját életét látni ezek az előadásokban. Fölteszem nektek a kis csoport kérdéseket, jó? Kérdések azok, a téma hogyan érint téged? Az már megvolt az előadás előtt, ugye? Azt már kicsit megbeszéltünk, de megyünk tovább. Milyen vezetési modelleket tapasztaltál, láttál a saját életedben? Tehát mit hozol magaddal? Mit láttál, tapasztaltál a vezetés kérdésben, a gyülekezetben? Melyik hibákkal, vagy melyik hibával küzdetél leggyakrabban? De nem akarunk csak negatív dolgokról beszélni, ugye? Sorold fel a biblikus vezetési elveket, tehát mik voltak azok a 8 elveket pozitív módon, és melyikkel találkoztál már? Melyikkel találkoztál már? Tehát mik a 8 dologok? Hogy látod ezeket? És beszéljétek meg, hogy lehet ezeket megvalósítani. Kicsit pozitívan, inkább főleg ezzel koncentrálunk, jó? Saját életedben, a cégnél, a gyülekezetben. Hogy lehet ebben az irányban menni?